60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Mostanában szó szerint a bőrünkön érezhetjük az időjárás szélsőségességét. Májusban még áztunk-fáztunk, majd trópusi hőséggel szinte berobbant a nyár. Ilyen perzselő meleget azért nem vártunk, de már közhely, hogy nekünk semmi sem jó. Bízunk benne, hogy lesz még idő arra, hogy a nyár megmutathassa barátságosabb oldalát is. Mai adásunkban egy könnyed koktéllal készültünk. Kevertünk bele egy kis utazási élménybeszámolót, beszélgetést egy hagyományokat őrző vendéglő tulajdonosával, adtunk hozzá egy kevés ismeretbővítést a keleti és nyugati gyógymódok kedvező találkozásáról, és lesz benne kulturális téma is. Egy szobrászművészval munkájáról, végül pedig bemutatkozik egy zsidó népzenét játszó zenekar. Kortyolgassanak kedvükre ebből a koktélból. Nyaraláskor a fér ország útnak indul, hogy új élményeket szerezve feltöltődjön. Nem kell feltétlenül külföldre utaznunk, hogy felfedezzünk valami újat, szépet. Elég szalafőt felkeresni, ahogyan azt Meskóbánk is tette.
Kedves hallgatóim, szalafőn vagyunk, Gál Zsuzsával beszélgetek az őrségben. Egy csodálatos portán, a múlt időző portán szálltunk meg, amit itt látunk, valami fantasztikus. Minden a múltat idézi, a népművészet csodáit látjuk, és hát meséljen erről, kedves Zsuzsa, nekünk.
Zalai születésű vagyok, a munkám révén kerültem az őrségbe, de tulajdonképpen 30 kilométerrel a szülőfalumtól költöztem el, ezelőtt 13 esztendővel ide Szalafőre. Őri Szentpéteren dolgoztam közigazgatásba 10 évet, és onnan váltottam falusi turizmusra. Vállalkozóként 2010-től foglalkozok szállásadással. A multidéző porta országos védettség alatt levő műemlékházaknak az együtteséből áll. 3 házat újítottam fel, amiben tudom fogadni a vendégeket. 1860 és 1870-es évekbe épült házak, nagyon lerobbant műszaki állapotba levő épületeknek a felújítását vállaltam be. 2009-től 2010-ig, 11-ig tartotta a munka, és aztán tudtam működőképesség és vendégfogadásra alkalmassá tenni ezeket a házakat. 7 lakrészben, kb. 25 fő elszállásolására van ma lehetőség. Én ezt a felújítást teljesen önerőből végeztem, és erre én a mai világban büszke vagyok. Természetesen a munkám az azelőtt megkeresett jövedelmeim és a beáldozott családi értékeknek a idefordításából jött létre ez a porta. Most ebből következően nagyon sok mindent át kellett gondolni, hogy miket hogyan szervezek, miket vásárolok meg, és milyen értékeket próbálok tartani. Annak előtte is, mielőtt ezt a portát kezdtem felújítani, rengeteg butort már összegyűjtöttem. Tulajdonképpen akkor még céltalanul majdnem, mert ott voltak a szülői házhoz tartozó garázsnak a padlásán a butorok, és csak gyűltek, és egyszer a sors megadta azt a lehetőséget, hogy helyére kerültek ezek a butorok, és itt most ebbe a környezetbe tudnak megszállni a vendégek. Bevallom, hogy sokszor a szemetesből szedtem elő dolgokat, volt, aki kidobta a járólapokat, meg a padlástéglákat, meg a Kópic galériába, a szénáspajtából létrehozott közösségi térbe levő rádiógyűjtemény is tulajdonképpen egy ilyen apropóból adódott, mert a faluba a nagy szemetes konténer mellett találtam 3 darab gyönyörű rádiót, ami a körülbelül a 40-es években készítették, és azokat természetesen hazahoztam, és aztán akkor gyűjtögettem köré még többet is.
Hát igen, rá is akartam kérdezni, mert rácsodálkoztam erre a rádiógyűjteményre. Ritkaság, hogy valaki falusi turizmussal foglalkozik, és ilyen különleges gyűjteménye van. De a bútoroknak az egyedisége, az meglepett engem. Ezek átlettek festve, van egy valaki itt a környéken, aki ilyen népművészeti festéssel foglalkozik, mert csodálatosak.
Hát a butoroknak az a története, hogy itt, amint említettem, nekem is volt egy gyűjteményem már korábbról, meg itt a házban a 94 éves Gizi néninek a hagyatékából, akié volt ez a porta, is maradtak itt, de hát természetesen szededvedett parasztbutorok, amik úgy abba a formájába nem voltak alkalmasak arra, hogy abba a térbe bekerüljenek, ahol a vendégeket fogadom. És hát amielőtt ezt a felújítást megkezdtem egy jó pár évvel, annak előtte erdélyi kirándulás során Cifrakkalota Szegen összetalálkoztam egy nagyon kedves lélekkel, Nusikával, aki butorfestéssel foglalkozik, és az ő segítségével kerültek ezek a butorok egy kicsit színvilágba is, meg formavilágba is, úgy felújításra, hogy alkalmasak legyenek a vendégfogadásra, és ebből következően az egyik ház az kék alapon festett butorokkal van berendezve, a másik zöld alapon festett butorokkal, és van az öreg ház, az pedig magyaros butorokkal, magyarosra festett butorokkal van berendezve.
Porfödémes gerendák voltak régen is, mert úgy látom, mint föl lennének újítva ezek a mennyezetek.
Ezeket, amit éppen ön lát, ezt igen. Tehát ahol tudtam, ott megmentettem a régit. A kékbutoros háznak a két szobájába tölgyfa pallóból vannak a gerendák, és teljesen épek voltak, tulajdonképpen csak le kellett fertőtleníteni, annyi dolgom volt. És a zöldnek is ebbe a lakrészébe, a nyugati lakrészébe is az eredeti gerendák vannak, de a többi részben nyárfából vágattam deszkát, gerendát, és abból készült a födém.
Nagyon jó ízlése van, és a természet iránti szeretete ezekben a gyönyörű virágokba, fákba, amit körülültetett ennek az épület együttesnek. Ezt hogy választotta ki, vagy volt hozzá korábban is érzéke? Például itt van előttünk ez a fantasztikus tölgyfa, olyan szépen illeszkedik a tájba. Itt előttünk, kedves aggódunk, egy csodálatos nagy mező terül el, és ha elviszi a szemet itt az erdők felé, különleges élményt nyújtva. A virágok, a növények, a természet szeretete az honnan adódik?
Azt gondolom, hogy az őseimtől alapjába véve, és hát én mindig falun éltem. De tulajdonképpen a szülőfaluba éltem le az életem nagy részét, és falusi környezetben éltem, dolgoztam. Csak a középiskolát töltöttem városon, mert utána a diplomáimat is levelezőn végezve ugyanúgy a szülőfaluba éltem. És ezek teljesen természetesek én nekem, hogy ilyen virágokkal veszem körül magam. Persze az is benn van, hogy olyan virágokkal, amik azért nagyon sok gondozást nem igényelnek, és bírják ezt a kötött őrségi talajt, és ezt a klímát, ami Szalafőn van, mert azért itt az Alpok nyírkos, hűvös hatása érvényesül, és nem minden virág él meg, kényesebb virág nem tudok ide ültetni. A tölgyfát a természet adta, tehát az itt volt a birtokon, illetve itt van a közelünkbe egy közel 100 éves kormin szőlőlugas, amit szintén a házzal örököltem meg, és tudni kell, hogy az őrségbe nagyon kevés helyen terem meg az oltvány szőlő, itt Szalafőn egyáltalán nem. És kormin szőlőt, Izabella szőlőt, nohát, elvirát, ezeket a direkt termő, amúgy fekete listára tett növényeket termesszük mi, nem bor készül belőle, hanem lekvár, szörp, és nem utolsó sorban hangulatot ad, amikor ide a lugas alá a szőlő érése idején le lehet ülni, és nagyon finom illatos a szőlő, és ezt a lugast soha nem szedem le, ez a vendégek privilégiuma, hogy leszedjék ők, élvezzék ennek a lugasnak a termését.
Előttem van egy könyv, a címe Őrségi konyha kincsei, régi és mai receptek. A szerzője nem más, mint Gál Zsuzsa, tehát maga. Hogy készült ez a könyv?
Ez a könyv 2013-ba került kiadásra, és abban az időben 2011-12 környékén, amikor én elhatároztam az őrségi recepteknek az összeszedését, a vendéglői asztalokon is csak nagyon módjával sikerült a ide látogató vendégeknek megkóstolni a helyi ízeket. Egy pár tájjellegű étel volt az étlapon, a hajdinás vargánya leves, a dödölle vasi paprikással és a tökösmákos rétes szintjén szinte kimerült azoknak az ételeknek a sora, amit meg lehetett kóstolni. Aztán esti beszélgetések során a vendégek kíváncsisága nem csak a táj szépségére, a természeti értékekre, a tanösvényeken tapasztalt élményekre, az építészeti értékekre, illetve arra, hogy hogyan is élünk itt az őrségbe, miből élünk itt az őrségbe. Nem csak erre terjed ki, hanem természetesen a táj jellegű ételekre, a dödölle elkészítésére, a málé elkészítésére. És aztán én úgy döntöttem, hogy összeszedem ezeket az ételeket még akkor, amikor van kitől megkérdezni a recepteket. Hasonló ételek elkészítését tanultam meg édesanyámtól, öreganyámtól, de mégis leheletnyi változatokkal más az őrségi konyha, és itt a helyi nyugdíjas klubnak, az úgynevezett banyaklubnak a asszonyaitól, akik, én azt tapasztaltam, amikor ezeket a recepteket kezdtem kérdezgetni tőlük, hogy a saját családjuk asztalára ugyanúgy oda tették a kerekrépa főzeléket, meg a goboncát, meg a krumpli málét, de a vendégasztalára már nagyon személyesen tették oda, mert attól féltek, hogy az ide látogató embereknek ez nem ízlik, holott korán sincs így. Szóval összeszedtem ezeket a recepteket, és akkor 2013-ban könyvformájába tulajdonképpen a Portának a marketing eszközének szántam, hogy az ide látogató vendégeknek a kezébe tudjam adni, hogy ezek a tájjellegű ételek.
Gál Zsuzsával a Meskóbánk beszélgetett.
A mai ételkészítési divat mindent újra gondol, még a paprikás csirkét is. Pedig olyan jó érezni a régi receptek szerint készült ételek ízét. Budapest egyik patinás, ízőrző éttermében járt Torda Judit.
Gyakran álltam a piros lámpánál a Frankelle utca és a Török utca hajlatában, és amikor várakoztam, a szemembe tűnt mindig, hogy Földes Józsi vendéglője, és elhatároztam, hogy egyszer bemegyek, megnézem, amíg egyszer csak láttam, hogy megszűnt az étterem. És Földes Tamás, aki a legilletékesebb, hiszen a fia Földes Józsinak, ki volt ő?
Számomra egy kiváló apa, egy kiváló nagypapa volt elsősorban, az apu, aki idén márciusban volt 7 éve, hogy nincsen velünk, és idén májusban lett volna éppen 70 éves, tehát nagyon korán elment az apu, egy óriási nagy hiány. Más oldalról, szakmai oldalról pedig talán a világ egyik legjobb séfje, most mondhatom ezt így. Nyilván nem a mai korról beszélünk és a trendekről beszélgetünk, hanem arról az igazi tradicionális vendéglátásról, amit az apu vagy az ő korosztályában lévő szakemberek képviselnek. Ő a budapesti Duna Intercontinental szállodának volt a séfje.
Ez a 70-es években épült, nem? Vagy akkor lett
igen,
kész?
Igen. Lényegében onnan indult egy nagyon szép életút.
Ő mindig szakácsnak készült? Igen. Talád indítatás általában?
Nem, semmi ilyesmi nem volt benne. Nagyban már nagyon jól főzött. Apu egyébként ez volt az a szakma, amit úgy nagyon-nagyon megszeretett, és aztán nem is volt az kérdés, hogy ő ezzel akar foglalkozni. A Duna Intercontinental séfjeként kapott egy nagyon megtisztelő felkérést egy séfcsapat, egy szakáscsapat, mindannyian a Duna Intercontinentalnak voltak a dolgozói, ami két séfből állt, egy hidegkonyhás szakácsból, egy cukrászból és egy cigányzenekarból. A nemzetközi hírnév, vagy a nemzetközi elismertség az akkor kezdődött, amikor a 80-as évek elején ez a csapat, akit említettem, egy állami szervezésen keresztül elkezdett egy óriási nagy rócsót lényegében az egész világban, ami nem szólt másról, mint magyar hetekről, és a magyar gasztronómiának a bemutatásáról szerte a világban. Ez Ausztráliától át Dél-Korán, Észak-Korán keresztül, Amerikán keresztül, nagyon sok európai országban felléptek, ha lehet így mondani. Itt meg voltak hirdetve ezek a magyar hetek, nyilván elsősorban az ott élő magyarok számára volt az elérhető, másodszorban pedig az összes érdeklődőnek, akik az ételek vagy a gasztronómia iránt érdeklődnek, és szerettek volna megkóstolni fajta ízvilágot, és ez volt ez a magyar ízvilág, ez a magyar gasztronómia.
Tehát ez a 80-as évek?
Igen, ez a 80-as évek. Ez egy elég hosszú időt vett igénybe, tehát ennyi orba járni, és ennyi helyen főzni, volt, ahol egy hetet voltak, volt, ahol egy hónapot voltak, attól függ, hogy mennyi estet csináltak meg, és ez lényegében arról szólt, hogy az ő általuk kreált abszolút tradicionális magyaros házias ízeket megmutassák a világnak, és ez volt az időszak, amikor az apu lényegében sok hírességnek is főzött ezeken az esteken, legyen szó politikusokról, legyen szó médiasztárokról, legyen szó színészekről, színésznőkről, itt tényleg a Tony Curtis-től a Marcello Mastroianin át, a Liz Taylor-on keresztül, a Roger Moore-on át, a Schwarzeneggeren keresztül.
Igen, ilyen nagy nevek.
A Carter elnökön át, ezekből az ízekből, ezekből a nagyon fontos és izgalmas estekből kialakult az is, hogy amikor ezek az emberek utána Magyarországra jöttek, akkor egyenesen abba a szállodába mentek, ugye, ami a Duna Intercontinental volt, és keresték az aput, és aztán volt, hogy együtt főztek. Nyilván nagyon sok magyar is közte volt ennek a rajongói körnek, hogy úgy mondjam, a Gédénes Györgytől kezd a Gönc Árpádon keresztül nagyon sok olyan híresség, vagy magyar, aki szintén pénztárcától független adott esetben alkalomszerűen, de elment az Interkontinentába, és evett az apunak a főztjéből, annyira szerette. Nyilván ebből benne volt az is, hogy az apu nem csak szakács volt, vagy séf, hanem egy nagyon jó ember, aki ezt a vendéglátásnak nem csak a gasztronómiai részét ismerte és szerette, hanem az emberekkel való törődést, foglalkozást is nagyon fontosnak tartotta. Tehát minden ilyen főzés alkalmával, vagy kóstoltatás alkalmával azért ő mindig odaült a vendégekhez kicsit beszélgetni.
Kíváncsi volt a véleményükre,
visszajelzés. Egy két régi történetet, és egy nagyon jó kapcsolatot is alakított ezáltal. Most kicsit ugrunk az időben akkor, tehát a szállodai időszak az kb. 34 évig tartott, és aztán, amikor a Duna Intercontinentalt megvette a mai Marriott szálloda, akkor ő még ott is séfként dolgozott, de akkor úgy elindult benne az a gondolat, hogy amit én tudok, vagy amit ő tudott, azt milyen jó lenne egy kicsit a privát szektorban is megmutatni. Míg eljött az az idő, amikor megtaláltuk ezt az éttermet, az ön által említett Török utca, Frankele utca sarkán, aminek a nevét nem is adhatta volna más, vagy nem lehetett volna jobb nevet választani tulajdonképpen, mint a Földes Józsi vendéglője, tehát hogy az apunak a neve, ez tűnt a legjobb márkának és a legjobb reklámnak, és be is bizonyosodott, tehát nyilván egy étteremnek, minden étteremnek van egy felfutása, és itt nem Michelin csillagokról beszélünk, meg sztárokról, hanem egy olyan emberről, akinek a munkássága, meg a szakmai elkötelezettsége, meg a szakmai iránti alázata, az már egy elég komoly vendég közönséget, egy törzs közönséget már összehozott az évek folyamán.
Mi volt az ő specialitása? Mert az étlapot nézeget, egy-két étel elején ott van, hogy Földes módra, vagy Földes Józsi módra, illetve van egy nagymama fasírtja is.
Igen. Apu is, és mi is abszolút mindig törekedtünk arra, hogy friss ételekből készüljön, friss alapanyagokból készüljön, nagyon változatos legyen, tehát miben ez így működött. És a cél az volt, hogy azokat az elveszett ételeket adott esetben, amit úgy nagyon nem lehet megtalálni, vagy máshol enni, azok nálunk megtalálhatók legyenek. Tehát kicsit a nagymamák, kicsit az anyukáknak a receptúrái vissza tudjanak köszönni ebben. De így beszélhetünk a főzelékről, a különböző pörköltekről, a különböző levesekről.
Hát a főzelék az magyar specialitás.
Az abszolút ugye? Magyar specialitás, és ma már ezt nagyon nem lehet, azt gondolom, legalábbis abban a minőségben, vagy olyan formában kapni, ahogy mondjuk mi ezeket készítjük. Ugye, ahogy az apu készítette, nyilván nagyon röghöz ragadtan ezeket a receptúrákat és ízvilágokat, nagyon őrizzük, és abszolút ez szerint készítjük el az ételeket. De azt gondolom, hogy az, hogy az apu kijárt a piacra, és akkor mondjuk, hogy látott az apu egy valami friss dolgot, egy tököt, egy bármit, és akkor kitalált, hogy akkor aznap több főzelék lesz a Földes Nagyi fasírtjában, hogy gyorsan körbe telefonált egy pár embernek, hogy te figyelj, ma tököt fog főzni, nincs-e kedvetek bejönni, hát ma nem terveztük, de hát most mondom, hogy tököt csinál. Jó, akkor bejövünk Józsikám, hanyan jöttök négyen, hát négy emberre főzzek, hát gyertek tőle, jó, akkor jövünk 8-an.
De így csinálta a marketinget?
Így csinálta a marketinget, és nagyon szerették is, azt gondolom, a vendégei ezt a típusú közvetlenséget.
Hát mert egy olyan milliót tudott teremteni nyilván, ami kedvező. De hát ez azon múlott, hogy ő is szerette, amit csinált.
Abszolút. Tehát, hogy az apunak is a filozófiája, és a mi filozófiánk is az minden tekintetben, legyen ez a főzés, legyen ez a tálalás, vagy legyen ez a felszolgálás, vagy kiszolgálás tekintetében, hogy mindent igyekszünk szívvel, lélekkel csinálni. Tehát, hogy ezt a szakmát, ezt mondjam, erőszakolni, meg erőszakkal csinálni, meg kényszerből csinálni nem lehet. Ezt tényleg csak szeretetből lehet csinálni, és hogy valahogy mindig úgy éreznie kell a vendégnek azt, hogy ebbe azért ugye kicsit több a Michelin csillagos étteremmé válni, ami meg szeretnénk maradni ezen a vendéglőn, egy óbudai vendéglőn, vagy akár a további helyek, amik bisztró néven működnek, Földes Józsi bisztrójaként azon a szinten, de az ételeknek az összetétele, az ételeknek az alapanyagai, az ételeknek a minősége, az mindenhol változatlan és azonos, és azt gondolom, hogy mi is tudjuk azt a garanciát úgymond vállalni, hogyha valaki nálunk eszik egy finom maceszgomboszlevest, vagy eszik egy tépett parajfőzeléket a nagymamán fasírtjával, vagy eszik egy finom sóletet kacsicombbal, akkor bármikor ezt meg tudja tenni, és bármikor azon a minőségen és abban az ízben fogja megkapni, amit ő megszokott, és mindig az a cél egy kicsit, hogy ezek az ételek, akár egy menüről legyen szó, akár egy elekert ételről legyen szó, úgy jó lenne, vagy szeretnénk elérni, és azon dolgozunk mindig, hogy amikor az ember eszi, akkor valamit így megmozgasson benne. Tehát, hogy valami visszajöjjön a gyerekkorból, valami visszajön a nagymamától, vagy az édesanyától. Az ízek, így van, a házias ízek, és azt gondolom, hogy ez egy kicsit a titka is ennek az egész történet.
Mit szólna édesapja, hogyha látná a mai vendéglőjét?
Biztos örülne talán, azt gondolom, mert amikor annak idején beszélgettünk, és voltak elképzelések, akkor mindig mondta, hogy hát olyan jó lenne valami kis fehér, zöld ablakos valami. És amikor én ezt a helyet megtaláltam, és lehetőségünk lett arra, hogy itt mi éttermet alakítsunk ki, megnyitottunk a Bécsi út 31-ben. Napi szinten gondolok az apura, és nekünk egy nagyon-nagyon szoros jó kapcsolatunk volt, és ez nagyon nehéz nekem.
Én biztos vagyok benne, hogy édesapja büszke lenne magára, hát hogy így viszi tovább a
nagyon fontos
a hírét és a emlékét.
Lehetőleg tovább fönnmaradjon.
Földes Józsi vendéglőjéről, a fiával, Földes Tamással beszélgetett Torda Judit.
Társtalanul járogat az orvos, csak egy régi divatú kis táskát hordoz. Soha meg nem áll, betegekhez jár, bekopog, s kikopog minden, mert kikopog, nincs titokod semmi, tudja jól, mi az oka, mit kell majd tenni, miért dobog úgy a szív. Ha van egy kis ész, az egész nem is nehéz.
Egy orvos szeretnék bemutatni a mai alkalommal, akinek az a különlegessége, hogy évtized is elmúlt már, hogy aktív orvosként dolgozzon, de keresi az útját, amit talán most sikerült megtalálnia. Ez alatt az idő alatt tanult, képezte magát, és próbálkozott, és egy nagyon szép gondolatot osztott meg valahol, ami a útkeresését nagyon világossá teszi számomra. Úgyhogy most meg is kérném dr. Lukács Istvánt, hogy kezdjük azzal, hogy ezt a mondatot te olvast föl.
Nagyon köszönöm. Ez a mondat úgy szólna, hogy tehát van egy inger a testben, aminek a felfogására nem alakult ki külön érzékszerv. Ennek ellenére az egész testünkben mindenhol képesek vagyunk érzékelni. Ugye különböző változatai léteznek, és az intenzitásuk is különböző lehet. Mi mégis csupán egyetlen szóval fejezzük ki ezt az érzést, amire azt mondjuk, hogy fáj.
És te ennek a fájnak a megoldásán dolgozol, keresed?
Nagyon sokféle orvosi szakma van. Azt gondolom, ez azért egy viszonylag jó terület, mert szerintem mindenkinek volt már élete folyamán fájdalma. Nagyon sok szenvedést okoz a fájdalom. Azt is fontos kiemelni, hogy a fájdalom érzetnek egy nagyon fontos életvédő szerepe van, mert fájdalom nélkül nem éreznénk azt, hogy meleg valami, vagy hideg. Tehát, hogy nagyon fontos, csak amikor ez már túlzásba megy, akkor nagyon sok rosszat okoz nekem.
Hát mert a fájdalom küszöb is egészen más.
Így van, tehát a lelkiállapottól bal lábbal keltünk fel, tehát mindenkinek vannak jobb és rosszabb napjai a fájdalomban is, és azt gondolom, ez egy nagyon izgalmas terület, vagy én szeretem a fájdalomterápiát.
Említettem, hogy sokféle képzésen vettél részt, ezeket, ha összefoglalnád.
Ma már szerintem nincs olyan szakma, amit ne lehetne, vagy ne kellene folyamatosan továbbképezni az ember magát. Én egy picit abba estem, hogy az egyetem után is megmaradtak bennem kérdések, elkezdtem először a hagyományos kínai orvoslással foglalkozni, mert egész egyszerűen arra gondoltam, hogyha valami több ezer éven keresztül fennmaradt, egy tapasztalati ismeret, akkor mégiscsak van értelme vele foglalkozni, és megismerni, hogy hogyan gondolkodtak, talán a mai ember számára is tud valamilyen fontos üzenetet hozni.
De ezt is egyetemen tanultad, a kínait.
Így van, ezt a Pécsi Egyetem szervezésében tanultam. Aztán maradtak még mindig olyan esetek, amire azt éreztem, hogy nem tudok kellően segíteni, úgyhogy mentem tovább a manuális medicina felé, azt a SOTE szervezésében. Voltak ilyen-olyan egyéb tanfolyamok is, most jelenleg a Miskolci Egyetem szervezésében ajurvédát kezdtem tanulni, és nem tudom 5 év múlva még mit, de mindig vannak felfedezendő területek.
És ötvözöd ezeket, tehát a hagyományos és a kínai gyógymódot, vagy mindig egyik vagy másik?
Én egy picit ezt úgy látom, hogy minden egyes szakirány, vagy különálló gyógyászati rendszer, azt úgy, én úgy szoktam mondani, mintha egy külön nyelvet tanulnék, és hogyha valaki több nyelven beszél, az nem azt jelenti, hogy ő csak angolul fog kommunikálni, hanem hogy másokkal is tud kommunikálni, tehát ezzel csak kitárul a világ. Én mindig azt tartom szem előtt, hogy a legkisebb kár okozással, hogy tudom a legtöbb hasznot biztosítani a betegeim számára.
Hogy indulsz el, mondjuk? Hogy döntöd el, hogy melyik dominánsabb?
Jó, oké, nagyon szeretem az akupunktúrás tűt használni, az egy kedvenc eszközöm, de nyilván van egy csomó paciens, aki retteg a tűtől, én ezt maximálisan tudom támogatni, tehát ilyenkor azért nyilván a tünettan is lényeges és fontos, de mondjuk be tudok vetni lágy lézert, amiből meg az emberek 99%-a nem érez semmit, vagy be tudok vetni egyéb olyan technikákat, látszöveti manuálterápiát, vagy ugye nagyon most már elég sokan használják ezeket a színes szalagokat, ezeket a kineziológiai tapaszokat, tehát azzal is nagy hatékonyságot lehet elérni, és nyilván, ha ezt egyénre szabjuk, úgy kombinálom össze, vagy a köpöly masszázs is egy nagyon hatásos szöveti oldást tudunk vele elérni. Tehát ezeket egyénre szabva, kombinálva nagyon jó eredményes terápiákat lehet összerakni.
Tehát amikor megjelenik valaki előtt, nyilván elmondja a panaszait, és akkor rögtön már elméletbe tudod, hogy mihez nyúljál, vagy előbb a beteget vizsgálnod kell?
Mint minden diagnózisnak az 50%-a az minimum a jó kikérdezés. Persze, szoktam kérni, hogy hozzák el a már meglévő orvosi dokumentációkat, de tulajdonképpen engem sokkal jobban érdekel, hogy aktuálisan mit érez a paciens, mert ugye a részletekben bújik meg az ördög, és nem mindegy, hogy egy érzetet azt milyen súllyal közelítünk meg. Például engem nagyon érdekel az, hogy van-e az ő panaszának napszaki ingadozása, mert hogyha valaki azt mondja, hogy neki reggel, ébredéskor egy olyan érzete van, mintha éjszaka berozsdásodtak volna az ízületei, és aztán, ahogy elindul a nap, egy picit oldódik ez a nehézség. Ilyenkor teljesen másban gondolkodok, mintha valaki azt mondja, hogy a nap végére kezd elnehezülni, elfáradni a végtagjai. Konkrétan erre rá szoktam kérdezni, hogy az adott illetőnek, mondjuk egy derékfájásnál, gondot okoz-e egy koncerten állni 1-1,5 órát. Tehát, hogyha egy fájdalmat úgy különítünk el, hogy a testhasználatra erősödik a fájdalom, azt én fáradásos tünetnek tekintem. És akkor teljesen más...
Mert mintha reggel úgy ébredt, hogy berozsdásodott.
Így van. Tehát ezt jó elkülöníteni, hogy reggeli panaszai vannak főleg, vagy kifejezetten terhelés okozza az ő panaszait. Az már egy nagyon jó differenciál diagnosztika, hogy kifejezetten ezt izom problémának, izomgyengeségnek gondolom, vagy valamilyen gyulladásba kell gondolkodni. Ugye nagyon sokan szenvednek fejfájástól például, ami viszonylag egy gyakori tünet, de erre nem mindig megoldás a fájdalomcsillapító tabletta, tehát van, aki tudjuk, hogy évtizedeken át szedi, és visszatérő panaszai vannak, tehát ilyen esetben én azt gondolom nagyon fontos tisztázni, vagy kideríteni, mert ugye az ember egy több évtizeddel azelőtti nyaki traumát, fejreesést, autóbalesetet már régen elfelejtett.
Vagy ráfogja, hogy frontérzékeny.
Így van, vagy megmagyarázzuk valami olyan okkal, amit nem tudunk befolyásolni, de mégis a fejfájások javarésze az nyakvállövi izomfeszülésből ered, és hogyha ezzel a szemlélettel közelítjük meg, tehát nekem nagyon sok fejfájóson tudtam segíteni, akiknek évtizedek óta voltak panaszaik, és vagy ma már minimális gyógyszer szükségük van, vagy már nincs is szükségük gyógyszerre, mert nyilván nem lehet azt állítani, hogy nulla a fejfájásuk, de hogy az életminőségük sokat javult, abban biztos vagyok.
Csúnya kérdés, de van olyan, amikor egyik módszer sem segít?
Igen, igen. Természetesen nekem is vannak olyan esetek, amikor széttárom a karjaimat, és azt mondom, hogy több mindennel próbálkoztunk, én nem jöttem rá az ő problémájának a kulcsára, nyitjára. Ezért van bennem ez a vágy, hogy többféle rendszert megismerni, és van a fejemben egy eset. Egy fiatal lány esete, aki 6 évig küzdött fejfájással. És az ő vezető tünete az volt, hogy neki az provokálta a fejfájását, ha a párnára letette a fejét. Én nagyon szeretek az izomzatban gondolkodni, izomeltérésekben, izomfeszülésekben, de hogyha arra gondoltam, hogy ha most én leteszem a párnára a fejemet, akkor mi fog történni a nyakizomzattal? Ellazul. Tehát nem értettem, hogy az ő tünete az most hogy klappol ebbe bele, és hosszasan kerestem ezt a tünetet, hogy valahol biztos, hogy le van írva. Attól volt még érdekes az eset, hogy ők az országot már bejárták, az összes fejfájás ambulancián jártak, nagyon sok képalkotó vizsgálatot csináltak vele, és nem született diagnózis, nem tudták, hogy mi okozza a nagyon komoly fejfájásait. És aztán a kutakodás közben valahol megtaláltam egy angol könyvben, hogy van egy ilyen tünet, és ilyenkor az egyes nyaki csigolya és a koponya közötti ízületet kell szorosabban megnézni, és amikor kértem a családot, hogy egy célzott röntgenfelvételt készítsenek erről a területről, kiderült, hogy sajnos a kislánynak 6 évvel azelőtt volt egy traumás esése, amit mondom, nagyon sok helyen vizsgáltak, de mégis nem derült ki, hogy ott létrejött egy törés, és ez a csigolya törés okozta az ő fejfájásait, amit nyilván nem én tudtam megoldani, de legalább 6 év után egy diagnózis született, és el tudtak indulni egy irányba. Ez egy nagyon extrém eset volt. Mondom, vannak olyan esetek, amikor rajtam is kifog. Fura, én azokat az eseteket szeretem, amin egy kicsit el kell gondolkodni, mert az, hogy egy ponton megszúrom és megszűnik, azt az ember egy óra múlva elfelejti, de az ilyen esetek, amin tényleg heteket rágódok én is, az úgy a későbbiekben nagy tanulság, nagy segítség.
És ezek visznek előre és hajtanak, hogy még ezt tanult, meg azt tanult.
Igen, 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 igen.
Sok ilyen kellemes élményt kívánok, és nagyon köszönöm a beszélgetést dr. Lukács Istvánnal, a beszélgető társkéri Júli volt.
A kulturális programok sem hiányozhatnak a nyári palettáról. Egy szép kiállítás, egy szabadtéri koncert, egy jó könyv, mind a feltöltődést segíti. Ámen Zsóka egy erdélyi szobrászművésszel beszélgetett.
Kedves hallgatóink, két könyvet tartok a kezembe, mind a kettő szerzője Suba László. Az egyik egy nagyon szép kiállítású könyv, Régi tordai kancsók címmel, a másik egy kicsi könyvecske, az a címe A táltosló hátán, esszé a művészetről. A címek alapján már gondolhatja a kedves hallgató, hogy beszélgető társam messziről érkezett, Tordáról. Suba László, szobrász, kerámikus és író. Megfelel ez a három cím a valóságnak?
Úgy gondolom, hogy valamelyest megfelel, mert valóban szobrászatot tanultam, és végig gyakoroltam. Közben belekóstoltam a kerámiába, azt is gyakoroltam a mai napig, és végül is az utóbbi években íráshoz is hozzáfogtam, valahogy összefoglalva tapasztalataimat, azt, hogy tanítottam is iskolában, akkor, hogy megismerkedtem Torda híres kerámiájával, azt is le kellett, hogy írjam, hiszen nem volt eddig egy jó dokumentáció erről. Tehát így azt mondhatom, hogy végül is mind a három művészetben jártas voltam.
Magfalváról indult a pályád.
Igen.
Ott is született egy könyvecske.
Igen, hát most, amikor 70 évemhez közeledtem, akkor egy visszatekintő írásban írtam le a pályámnak fontosabb eseményeit. Magfalváról indultam, ebből a székely faluból, ahol Veselényi 1833-ban iskolát épített, tisztelte a székelyeket. Ez az iskola nagy hatással volt később a falu kulturális fejlődésére, úgyhogy én ezért onnan indulhattam, hiszen a szüleim segítettek, hogy művészi pályára menjek.
Mik voltak azok a művelődési körök, mert erről szólt az első könyved?
Igen. A erdélyieknek nagy szükségük volt olyan művelődési körökre, szövetségekre, amelyik a magyarság kultúráját ápolják. Így az én falumban is működött a Veselényi Miklós Egylet, ami népfőiskolai jellegű is volt, tehát a helyi lakosságnak a tanítására is összpontosított, de ugyanakkor széleskörű kulturális tevékenységet is folytattak, úgyhogy például művészeti kiállításokat, sőt művészeti táborokat szerveztek. Ezért én nagyon jó szívvel gondolok vissza a szülőfalumra és az ott tevékenykedő értelmiségiekre.
Van ott szobrod is, úgy tudom.
Igen, mihelyt lehetőség volt erre, akkor ők alig kellett kérdezzék, ha akarnék-e. Nyilván mindjárt akartam, és így nagyon sok, hát azt hiszem, ha összeszámolom, van legalább 10 szobrom, amit nyilván anyagi segítségükkel tudtam megvalósítani, viszont nagyon jó szívvel tettem, hálával a falom iránt, és ők is büszkék az én munkáimra.
Kiket ábrázolnak ezek a szobrok?
Dózsa György ott töltötte ifjúságát, tehát elsősorban neki óhajtottak a magfalviak, később felmerült a Veselényi Miklós neve is, aki kollégiumot épített a magfalviaknak, hogy a magfalviak mondják kollégium. Utána készítettem a templom kertbe egy tékozló fiú visszatérése, hiszen mindig meghatottak a bibliai történetek és azok tanulságai. Aztán mondjam azt, hogy kifejlesztettem a székely kopjafából egy kopjafa szobor stílust, ahol a magyar legendákat dolgoztam fel, az emese almát, a fehér ló és a szarvast. Tehát próbálkoztam a magyarság történelméhez közeledni, kultúrájához, még hozzátenném, hogy készítettem egy Mária szobrot is, amelybe belevéstem Szent István hagyományozó mondatát, hogy rábízza Máriára a Magyarországot. Azon kívül egy Ádámsévát, ahol viszont idéztem a Madách idézetet, hogy ember küzdj és bízva bízzá. És mondom, abban a stílusban faragtam, ami érzésem szerint a hagyomány benne van a erdélyi falvak hagyományaiban.
Ennek a kis könyvecskének az a cím, hogy a tátosló hátán. Ki ül ennek a lónak a hátán? Nem egészen értem ezt a címet.
Hát végül is én az unokáimnak sok mesét olvastam, és ott találkoztam többször a táltos lóval, amely csodákat képes művelni, tehát segíti a hőst. És mivel, hogy írtam itt egy olyan könyvet, amelyben a gyerek művészé válásának útjait próbáltam ecsetelni, a gyermekrajzoknak a sajátosságait.
Ki volt ez a gyermek nagyjével? Ez egy önvallomás szerűség?
Hát nyilván, hogy a saját tapasztalataimat dolgoztam fel, ha bár kerültem, hogy önéletrajzi jellegű legyen, de a gyermek, a nagybetűs gyermek, az én kellett legyek, nagybetűs művész szintén én kellett legyek, azért, hogy átérezzem az egésznek a súlyát. Tehát a táltos azt, mivel, hogy segítette a királyfikat, tehát a kis hősöket, akkor olyan címmel vezettem ide be, hogy az ifjakat is kell segítse valami, hogy pályájukon sikerüljön. Ez egy ilyen jellegű elképzelésem volt, hogy ezzel teszem egy kicsit közelebbé, hozom a gyermeki gondolkodáshoz.
Hogy viszonyultak az unokák ehhez a rajzos feladatod?
Hát az unokáim azok nagyon szeretnek most is rajzolni, szerettek is. Érzésem szerint hozzá segítette őket a személyiségük fejlődéséhez, hiszen ahogy a zenei anyanyelvünk is kell legyen, kiskortól ugyanúgy kell legyen, önk is képzőművészeti anyanyelvünk a rajz, a szín, a gyagozás formájában.
Úgy hallottam, hogy egy nagy munkára készülsz, már a terveket elkészítetted.
Úgy gondolom, hogy legnagyobb munkám lenne, és legnagyobb megelégedésem, ha sikerülne a Tolerancia kapuja című tervemet megvalósítani. Arra gondoltam, hogy Tordán kiáltották ki a vallásszabadságot 1568-ban, amikor az ottani országgyűlésen törvénybe hozták, hogy senkit sem szabad üldözni a vallása miatt. Ez egy modell lehet számunkra mai világban a toleranciára, hiszen tolerancia nem csak a vallásban, hanem minden vonalon meg kell valósuljon. Én büszke vagyok, hogy Tordán lakom, és úgy gondolom, hogy Tordának kellene egy ilyen köztéri munka, ahol bárki, aki jön, láthassa, hogy ez a város mit hozott létre. Nyilván a történelmi körülmények folytán, 1568-ban.
Agyag, márvány, kő, miből készül?
Acélból, rozsdamentes acélból készülne, nagy méretű lenne. Úgy gondolom, hogy ez az anyag jobban alkalmazkodna a térbe, a szabadságérzését, átjárhatóságot jobban kifejezni. És olyan szimbólumok lesznek rajta, mint a kinyíló kapu, azaz két több irányú nyílva kapu, akkor a harang, amely szintén egy hívó és összefogó, és ezen kívül a madár, a madarak eleresztése, ez szintén a szabadság.
Miért fontos egy tordai művésznek a türelem, a tolerancia?
Azt hiszem, hogy sokan találkoztunk a tolerancia hiányával. Én magam is már csak a szobor megvalósításának és elképzelésének is a folyamatában azt tudjuk, hogy a világ tele van még ezzel a hiánnyal, és használjuk fel, azt mondom, az elődeinknek a pozitív megnyilvánulásait, és próbáljunk tovább lépni. Szerintem nem lehet eleget beszélni. Úgyhogy ez a szobor egy szerény hozzájárulás volna, hogy több század után, miután ez az esemény megtörtént, hogy végre legyen egy köztéri munka, ami ezt hirdeti. Hiszek abban, hogy az embereknek a tudata lassan, de változik.
Beszélgető társam Suba László Tordáról érkezett. Szobrászművész volt. Az interjút készítette Ámen Csóka. Quando ero in inno dal campo salì, guidava el cielo y el estrella, vido luz andan en la lluvia, hacer a la nave, abra a mí. Abra a mí, abra a mí,
ezt a mediterrán hangulatú zsidó népdalt Nagy Tétényben hallottam a zsinagógából átalakított könyvtárban, ahol a Comet együttes koncertezett. A történelmi helyszín és a különleges hangzású zene varázslatos hatással volt a közönségre. Ismerjék meg a Comet zenekart, vezetőjük Szentkirályi György segítségével.
Ezzel a zenei koncepcióval az első komolyabb koncertet 2013-ban a Zsidó Nyári Fesztiválon adtuk.
De ki volt az, akit először megtalált?
A percussionösünk, az ütőhangszeres, ő még benne volt az előző zenekarba is. Ráadásul, mivel ő darbukázik, tehát ezen a közel-keleti ütőhangszeren, tudtam jól, hogy ismeri, szereti az izraeli zenét. Ő volt az első láncem. Illetve az énekesnő, Susánszki Judit, csak ő elment babázni. Egy héttel, egy elég komoly koncert előtt a Judit valamiért lemondta. Nem inkorrektség volt, de hát nekem akkor is egy hét alatt kellett egy énekesnőt találnom, már nem tudtam, hogy mit csináljak, mert énekesnőt aztán meg végképp nehéz ilyesmihez találni, mert hát ez népzene, és nem is akármilyen. Voltam, hogy egy kicsit nem is gondolok az egészre, hát ha akkor majd jobb lesz, és talán valami kiugrik a fejemből. Hogy... És aztán elkezdtem fölhívogatni, akik szóba jöhettek, de senki se ért rá. A feleségemnek jutott eszébe, a Bogdán Márti a mostani énekesnőnk, felhívtam őt, és hát leájultunk, mikor hallottuk.
Egy hét alatt kellett neki megtanulni?
Gyakorlatilag nagyon rövid időt, és megcsináltam. Otthon anyukája délszláv és izraeli meg zsidó zenét hallgatott nagyon sokat, és óvodáskora óta neki ez a kedvence volt. A gitáros Flajsz Ágoston, ő vele többféle stílusban is elkezdtünk együtt dolgozni, és amikor láttam, hogy ő is egy konstruktív ember, meg jól is gitározik, akkor bevontam ebbe a projektbe is. Meg ő is szereti ezt a dolgot. Én nem akartam egy ilyen profi bandát szervezni, hanem azt szerettem volna, hogy mindenki szeresse, amit csinálunk. Tehát anélkül nem érdemes. A bandit, aki hegedül, őt is korábban már ismertem, és föl is írtam a nevét, meg a telefonszámát, hogy ha esetleg van valami, akkor eltelt legalább egy év. De hát nem tudtam, hogy hegedül. Ő is fantasztikus ízzel tudja ezeket a népi dolgokat hegedülni. Több hangszeren játszik.
Tehát van gitár.
Flajsz Ágoston ő, aki a ritmusgitáros, ő is szokott azért szólozni. Hambalko András, ő hegedül, illetve tud billentyűs hangszereken is játszani. Bogdán Márti, mint énekesnő. Koltai Bálint, az ütőhangszeres, aki kahonon és darbukán játszik.
Először kellett volna... Mennyiben különbözik a dobtól?
Hát a darbuka az egy kis kézi dob, egy elemes. Most nem volt nála.
Egy hasábot
láttam. Az egy spanyol eredetű dolog. A kahon az tulajdonképpen egy fából összeállított doboz, aminek van egy mély hangja, meg egy magas, egy teljes értékű ritmus hangszer, most egyébként elég divatos is. Én pedig szintén húros hangszereken játszom.
Többen is.
Van egy arablantom is, ud, vagy laud, ez az arablant.
Meg a gitár, és még igen. Játszik buzukén is.
Igen.
És még énekel is ezt egy.
Így van, és volt egy fúvósunk, aki most nem vesz részt a munkában.
Nagyon szép hangzású a felsorolt hangszerek együttese. Nekem nem hiányzott a fúvós.
Nekem sem. Minden jó zenekar szerintem egy karizmatikus konstrukció, egy a Márti éneklése, illetve ezek a hangszerek mindent összevetve egy hiteles megszólalást produkál.
Különleges ez a stílus, mert én érzek benne népi gyökereket, de ugyanakkor egy kis jazzbe hajló szint is, nem tudom, hogy jól hallottam, mert nem vagyok szakember.
Maximálisan így van. Gyakorlatilag mindenki kokettál a jazzzel is, akár a Bandi, akár az Ágoston. Én nagyon-nagyon hittem ebbe az akusztik dologba, és én úgy gondolom, hogy fantasztikus, amikor az embert úgy szólítja meg egy zene, hogy nem átsöpör rajta, mint egy szélvész. A feleségem úgy szoktam mondani, hogy szabadon hagyja az a zene, és az akusztikus zene a számomra egy ilyet is megtestesít, ami a mai zenei világban nem annyira jellemző. Jellemzőbbek a nagy, mega, monumentális megszólalások.
Amikor a repertoárt összeállította, mert most a Jeruzsálemtől Jeruzsálemig című műsorról van szó, milyen forrásokat keresett meg a zenei anyagot tekintve?
Volt olyan is, hogy kerestem dalokat. De...
Ezek népdalok voltak, vagy hát vallásos jellegűek?
A zsidó folklórban ez mindenütt keveredik, szerintem. Tehát nem rendelkezem olyan ismerettel, hogy biztosakat mondjak ezzel kapcsolatban, de amilyen dalokat ismerek, ott általában ezek kevert módon vannak jelen, hiszen a zsidó népnek a története az a Bibliával rendkívül módon összefonódik, akármilyen jellegű dalokról van szó, valamiképp visszaköszönnek benne bibliai történetek, zsoltár versek, imák. Nyilván van olyan része a zsidó zenének, például a haszid zene, ami kifejezetten erre irányul. Azokból a dalokból, amiket játszunk, nincs egy olyan se, amelyikben ne lenne valamiféle bibliai igazság elrejtve. Ezek a dalok inkább még a hagyományos zsidó önértékelésből táplálkoztak, közben pedig nagyon kellemes és jó zenék születtek.
Az egyik zsoltár, amit énekeltek, annak a dallama egészen vidám.
Volt egy olyan zenei hagyomány, ami megvalósította Istennek azt a szándékát, hogy azok az emberek, akik hisznek benne, azok örüljenek annak, hogy van egy jó istenük, ezt át tudják élni, de és ez zenei módon megfogalmazódjon. Azt az örömöt fejezi ki, ami a hitből fakad, és úgy vélem, hogy a klezmerben is ez benne van. Hogy
a gospelben is benne
van. A gospelben is benne van. Hogy azok, akik hallgatják, azok ezt szerintem maguktól tulajdonképpen érzékelik.
Örömnek örülni kell.
És ez egy különleges öröm.
Ezt hozzáteszem, hogy a szöveg és a dallamok segítségével egy hitvallást teszi
így
az
van.
Érzésem. Nagyon erősen berántja a közönséget ebbe a világba.
A hallgatók megnyugtatására is mondom, hogy úgymond nem egy vallásos szeanszt szándékozok létrehozni. Eszembe se jutott ilyesmi.
Ha valaki a hitét megtalálja, ez adhat harmóniát az életének, ettől lehet boldog. Említette, hogy ír dalokat.
Hát igen, mindig nagyon szerettem a mediterrános dolgokat. Az embernek fantasztikus képessége az, hogy spontán tud lenni, hogy érzelmeket tud kifejezni. Minden esetre, amikor ezeket az invencióimat létrehoztam, akkor azt is el akartam velük mondani, hogy hogy gondolkodok a világról, mit érzek jónak.
A szöveget is ön írta, és a dallamot is?
Tehát sokféle zenét írok. A mostani koncertnek az anyaga, Jeruzsálemtől Jeruzsálemig címmel, itt csak úgymond autentikus a zsidó folklórból lett merítve. Saját dal nem hangzott el, a hangszerelésben volt olyan, hogy feldolgozásként jelent meg maga a dal.
A tagok mennyire szólnak bele?
Hát nem nagyon. De ez persze nem azt jelenti, hogy soha senkinek nincs egy ötlete, tehát nem zeneszerző alkatúak a kollégáim.
De jó előadók.
De nagyon jó előadók, kell, hogy szeressék ezt.
Ki találta ki az együttes nevét, mert azt még mindig nem mondtuk el.
Igen, hát ezt én találtam ki. Comet héberül azt jelenti, hogy kereszteződés. A zsidóság a diaszpora létben rengeteg kultúrával került kölcsönhatásba, de dominánsan ugye három kultúra, az askenázi, a kelet-európai vagy európai, a szefárd, a spanyol zsidó, Észak-Afrika és Spanyolország kultúrája, illetve a mizrahi, a közel-keleti zsidó kultúra. Ez a három kultúrkör, amiből fennmaradtak zenei, meg természetesen irodalmi, vagy vallási emlékek. Ez önmagában is egy szomet.
Találó ez az elnevezés.
Igen, jobban, mint gondoltam volna.
Jól is hangzik.
Igen.
Fogadó közönség is kell azért ehhez.
Tavaly nyáron volt koncertünk a Szimpla Kertben, és én úgy láttam, hogy nagyon, ott is nagyon vevők voltak, nagyon fiatalok.
Mik a tervek? A közeli, hát, távoli?
Most ezután, a koncert után kaptam egy felajánlást, hogy valaki segítene nekünk egy CD-t elkészíteni.
Na hát az nagyszerű lenne.
Legszívesebben koncerten valósítanám meg. Vagy pedig olyan stúdióban, ahol lehetséges az, hogy egyszerre többen zenéljünk együtt. Ilyen is van. Nagyon érdekes érzetet ad az, amikor ez a nagyon ősi, meg a nagyon modern egy hangzásban egy harmóniát alkot.
Ez valóban trend.
És ilyen felvételeink készültek.
Ez kerülne a CD-re?
Nem tudom, hogy ez hogy valósulhatna meg, de minden esetre biztos lennének olyan dalok, vagy olyan invenciók, amikben ezt is szeretném, hogyha rögzítenénk. De az is lehet, hogy a következő anyagunknak ez lesz a címe, hogy 21. századi barlangrajzok.
Fesztiválok lesznek, hát, nyáron?
Vannak abszolút tervek. Hát ez nagyon fontos lenne, hogy a zenekar bekerüljön olyan fesztivál vérkeringésbe, ahol tehát rendszeresebbek tudnának lenni a koncertjeink. Most megyünk Beregszászra. Az egy fesztivál lesz, mégpedig magyar jellegű, de ezért is nagyon hálás vagyok, hogy eddig ezek megvalósulhattak, és ez a zsinagóga könyvtárbeli koncert is olyan volt, ami méltó volt a zenekarhoz is, az üzenethez is. Nagyszerű dolog, hogy eljönnek emberek, és számukra is ez ad valamit.
Sok ilyen élményt kívánok még.
Nagyon köszönöm.
Műsorunk ezzel a végéhez ért. Köszönjük a figyelmüket. Ismétlő adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időpontban hallhatják, de addig is visszakereshető a civilradio.hu archívumában, illetve bármikor az idősbarát.újbuda.hu honlapon. Új adással július 27-én jelentkezünk. Mai munkatársaink voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám állandó technikai tanácsadónk, nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.